Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásaikat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásukhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szűzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vérasztatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Mai napon templomunk búcsúját ünnepeljük, és hát sokszor megesik, főleg vidéken, hogy amikor búcsú van, akkor az leginkább abban jelentkezik, hogy a község főterén megjelenik a vursli, kitelepülnek az árusok, és mindenki eszik-iszik, örvend, de hát a búcsúnak a lényege, hogy búcsút intsünk a mindattól, ami felesleges, mindattól, ami rossz, teljes búcsút lehet nyerni magunk vagy elhunytak számára, Szent Jónással, Szent Áldozással és a Szent Atya szándékára való imádkozással, azaz a rossz dolgoktól veszünk búcsút, a bűneinktől. Ezért lehet teljes búcsút nyerni a mai napon ebben a templomban. De Szent Margit árpádházi szentként abban a nagy csapatban tartozik, amelyből a legtöbb szent származott, és erre büszkék lehetünk, hogy az Árpádház volt az a család, aki a legtöbb szentet adta ugyanabból a családból. És ugye Margitra, ha emlékezünk, akkor leginkább az jut eszünkbe róla, hogy igen, ő volt az, aki a Domonkos Kolostorba vonulva elvégezte a legalantasabb munkát is, és örömmel tette ezt, de ennél picit többet kellene róla tudnunk, hogy miért is emlékezünk egy 13. századi szentre. Azt tudjuk, hogy szülei, ugye 4. Béla is felesége, mikor a tatár dúlta az országunkat, akkor úgy döntött, hogy a születendő gyermeküket felajánlják Istennek, hogy védje meg ezt a népet, mentse meg hazánkat, és aztán valóban így is történt, hogy a tatárok hát némi anyagi okokból elhagyták országunkat, nem mi fizettük le őket, hanem meghalt az uralkodó, és mentek haza, hogy osztozkodásban részt vehessenek, úgyhogy így menekültünk meg, aztán miután feldúlták az egész országot, és Margitot ugye beadják a domongos rendbe, és aztán később jön az ötlet, hogy hát mégiscsak meg kellene házasodnia, de Margit saját magáévá tette ezt az engesztelő életet, és azt mondta, hogy nem, ő így marad, és Istennek szenteli az életét. De mi is ez az engesztelés? És honnan volt ereje hozzá Margitnak? Ugye, ahogy mondtam, leginkább onnan szokott kiemelkedni, hogy elvégezte a kolostorban a legalja munkát is, de a lelkére is érdemes odafigyelni, mindenhez honnan volt ereje. Nem árulok el nagy csodát, ugyanonnan, ahonnan Teréz anya nővéreinek is, a haldoklókkal, betegekkel való foglalkozáshoz, ez pedig az oltári szentségben jelenlévő Krisztus. Teréz anyának mondták egyszer, hogy ők ugye napi 2 órát töltenek az oltári szentség előtt, hogy nem gondolja, hogy az alatt kint haldokolnak az emberek, és segíteni kéne nekik. És Teréz anya azt mondta, hogy szükségünk van erre az imára azért, hogy bennük felismerjük Krisztust. Margitnak is innen volt az ereje, ő egy adoráló szentünk volt, aki komolyan felajánlotta az életét Istennek, és nem vonta vissza ezt az ígéretét. A másik, amit vele kapcsolatban szoktunk említeni, hogy ő engesztelő szent volt, és az a mai világban elég furcsa szó, hogy mi az, hogy engesztelni. Azt tudjuk, hogy ha valakit megbántunk, akkor ki kell engesztelni valamivel, és azért, hogy helyreálljon a kapcsolatunk. De mi ez az engesztelés? Olyan ódivatunak tűnik, hogy ma engesztelni, hát mindenki figyeljen az életére, próbáljuk szeretni egymást, de mi az, hogy engesztelés? Meg hát Istent is engesztelni kell, hiszen éppen ő engesztelődött ki a fia által velünk. Engesztelésül, ugye Jézus a kereszthalálát ajánlotta fel. Akkor miért kell engesztelni? Mit jelent az engesztelés? Hogy lefordítsa a modern szóra, azt mondhatnám, hogy az engesztelő keresztény élet az tudatos keresztény élet. Tudjuk azt, hogy a középkorban nagyon gyakran viseltek olyan övet, ami igazából sebesre bökte a bőrüket, vagy éppen a böjtel és egyéb dolgokkal sanyargatták magukat, vagy éppen ostorozták magukat a szerzetesek. Ez a mai 21. század lelkiségétől elég távol van. De hogyha azt vesszük, hogy mit kezdünk a minket ért rossz dolgokkal, nehézségekkel, bosszúságokkal, akkor azt mondhatom, hogy az egész engesztelő létforma, engesztelő magatartás egy döntés kérdése. Ugye volt nem is olyan rég egy ilyen viccesebb reklám, amikor mutattak kis bevágásokat, hogy valaki éppen lekési a busz ajtaja becsukódik előtte, vagy egyéb ilyen hasonló érés, hát látszik, hogy a szája valamiért mozog és valamit mond. És hát azt mondja a reklám, hogy az év 364 napján gondolunk mások anyjára. Hát egy nap gondoljunk a sajátunkra, és anyák napját reklámozta ez a film. Hát itt van a döntés kérdése, hogy vajon az engemért negatív dolgokkal kapcsolatban mit teszek? Hogy káromkodok egyet, hogyha valami rossz dolog ér, vagy azt mondom, hogy ezt felajánlom. Mondok egy példát, valakivel találkozó van, és a másik késik. Akkor két dolgot tehetek, elkezdhetek bosszankodni, hogy lopja az időmet, miért nincsen már itt, vagy azt mondom, hogy ezt az időt, amit rávárva töltök, felajánlom mondjuk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, vagy egy beteg gyógyulásáért. Tehát néha nagyobb dolgokat tudunk tenni távol létünkben, mint közvetlen közelünkben. Egy beteg ágyhoz kötött idős ember is lelkeket menthet meg azzal, hogyha nem a betegségén bosszankodik, vagy panaszkodik folyton, hanem azt mondja, hogy ezt a betegséget én felajánlom másokért, hogy másnak legyen kevesebb a gondja. Ismertem egy fiatal házaspárt, ahol nagyon hamar, 20 évesen rákban meghalt a feleség, és a férje mondta, hogy bárcsak én szenvedhetnék helyette. Mindent megtett azért, hogy minél inkább csökkentse felesége fájdalmait, de azt mondja, bárcsak átvehetnék belőle. Hát ez a szeretet, és ez az engesztelés. Amikor az én bajomból kérem a Jóistent, hogy tegyen valami jót. Ha már utolért valamilyen nehézség, akkor ezt felajánlom másokért. Igazából a tettekben is ez történik, ha valaki cipel egy fát, oda megyek, segítek, átveszem egy részét, és akkor már nem kell olyan nehezet cipelni a másiknak. És ugyanígy lehet a lelki terhekkel is, hogy imádkozom másokért, ez is engesztelés. Igazából ennyi, hogyha nap elején eldöntöm, Istenem, bármi olyan dolog ér, ami nehézséget okoz a számomra, azt felajánlom neked. Ezzel is kérek a bűneinkért, hiszen te maga vagy szeretet vagy, és minden bűn téged sért igazából, mert minden bűn a szeretet ellen van. Azt mondom, hogy hát ennyivel is legyen kevesebb. Hányan nem gondolnak arra, hogy a bűnükkel hány embert megsebeznek, hogy őértük is imádkozzunk, a megtérésükért. És igazából ez az engesztelés. Amikor az én életemet tudatosan élem, és azt mondom, hogy bármi olyan rossz dolog van, amit fel tudok ajánlani, azt felajánlom. Ne vesszen kárba, mondhatjuk így. És innentől kezdve már a mai napon is gondolhatunk arra, hogy milyen nehézségem van. Lehet az egészségi gond, anyagi gond, kapcsolati gond, mondom, érhet bármi igazságtalanság. Mindezt azt mondom, hogy Uram, te hozd ki a legjobbat belőle, én neked adom. Ahogy annak idején az a fiatal, aki odaadta néhány kenyerét és halált, és Jézus azt megszaporította. Nem kér többet tőlünk az Isten, mint amink van. És igazából mindent tőle kaptunk. Ez a tudatosság, hogy tudom, hogy kiért élek, és ettől kezdve már Pál apostollal együtt mondhatom, hogy igen, próbálok mindenért mindenütt hálát adni. És ezáltal engesztelni Istent, másokért felajánlani, másoknak legyen könnyebb. És egy pár szót hadd ejtsek erről a mai evangéliumról, mert hát a mai 21. századi fülnek ez a mai történet több sebből vérzik. Először is azt mondhatnánk, hogyha ezeknek a szüzeknek az volt a feladata, hogy virrasztva várják a vőlegényt, akkor hát itt szolgálati szabályzatsértés történt, mert hogy akár okosak voltak, akár balgák, a fizikai törvények és a biológia hatott rájuk, elámosodtak és mind elaludtak. azaz nem végezték a szolgálatukat. Nyilván nem lehetett tudni, hogy mikor érkezik a vőlegény, nem lehetett odaszólni, majd amikor indul, akkor szólunk telefonon, hanem most érkezik, most kell készen lenni. Ráadásul azt látjuk, hogy mindegyiknek van lámpása, csak valakinek van mit tölteni vele, valakinek pedig nincs. És jön a következő buktató, akinek nincs, azt mondja, hogy adjatok, légy szíves. És erre, hogyha ismerték volna a jézusi tanítást, akkor biztos adtak volna, mert hogy Jézus azt mondja, hogy aki kér tőled, annak adj. Erre nem ezt látjuk, és ráadásul Jézus pozitíve állítja be ezeket az okos szűzeket, azt mondja, hogy nem adunk, nehogy nektek is, nekünk is kevés legyen. Hát ilyen irigyek nem akarnak adni, amiből van, de értjük meg azt, hogy miről van szó. Vannak olyan tulajdonunk, mondjuk így, amit nem tudunk mással megosztani. Egyszer egy gyerek misén kérdeztem őket, hogy van-e olyan dolguk, amit megoszthatnak mással, és akkor mondták, hogy ha van egy tábla csokim, akkor azt megoszthatom mással, nagyon jó, bármi, ami van, kölcsönhatom a tollamat a másiknak, stb. És mondom, hogy van-e olyan, ami a tiéd, és nem tudod megosztani mással. És az egyik gyerek jelentkezett is azt mondja, igen, hogyha 5-öst kapok. Teljesen helyes. Az az 5-ös az övé. Nem oszthatja meg a másikkal, legyen 2,5, 2,5. Az az 5-ös érdemjegy, az a tiéd. Azt tényleg nem adhatod a másnak, azért kaptad, mert előre készültél, és jól feleltél. Vagy megcsináltál egy szorgalmit. A szorgalmit nem oszthatod meg a másikkal. És így érthető, hogy bizony a lámpásba való olajtöltés az a mi feladatunk. Ugye Pintér Béla és a Csemeték énekel erről egyszer, és azt mondja, nem jó, hogyha az olaj csak úgy csúrran cseppen, hanem jöjjön az olaj ezerrel. És a mi mennyei atyánk egy igazi olajmágnás. Ha ő ad nekünk olajat, akkor világít majd a lámpás. Azaz, mi ez a lámpás és mi ez az olaj? A lámpás az egész életünk. Mindannyiunknak van. Az olaj az Istentől kapott kegyelem, amit kérhetünk, és amit kérnünk is kell. És mikor nem kapunk Istentől kegyelmet, nyilván sokkal többet kapunk, mint amennyit mi tudatosan kérünk, de az belevaló kapcsolatunkból fakad. Az a kegyelem forrás, ami által mi is élünk. És talán nem kell csodálkozunk az, hogyha valaki nincsen kapcsolatban Istennel, akkor ő próbál mindent maga megoldani, valamiről elfeledkezik, és hogyha valami mégis csodás módon megoldódik, az a véletlen. Hát mi őt gondviselésnek hívjuk, és ezért az az olaj, az rajtunk múlik, hogy ott van-e velünk, élünk-e vele. A kegyelem mindenki számára adott, csak kérdés, hogy élünk-e vele. Át tud-e alakulni hatékony kegyelemmé. Isten mindent megad nekünk, amire szükségünk van, elsősorban az örök élethez, és nyilván az emberi életünkhöz is. Ezek a szűzek, akik okosak voltak, nem voltak irigyek. Lehet, hogy ők már előtte szóltak a többieknek, hogy figyeljetek, hozzatok olajat. Á, nem kell, ráérünk még. És mondok egy ilyen ráérünk mégre egy példát. Emlékszem, még általános iskolában voltunk osztálykiránduláson, egyik gyereknek a édesanyja is jött velünk, és ott kiderült, hogy én templomba járok, hiszek, és arra azt mondja, hát már ráér még a halálos ágyán erre visszatérni. És aztán az jutott eszembe, hogy nem voltam még elég bölcs, hogy azt mondjam, hogy és az mikor lesz? Mert ha előre meg tudja határozni, teljesen igaza van. Mondhatjuk azt, hogy Nagy Konstantin is a halálos ágyán keresztelkedett meg, de annak egyéb okai voltak, mert akkoriban azt gondolták, hogy keresztelés után már nincs több bűnbocsánat, akkor szentként kell élni, és hát Nagy Konstantinnak kellett néhány olyan ítéletet is hozni, ami mások életébe került. De hogy az okos ember az már most elkezdi az Isten kapcsolatát, már most imádkozik Istenhez, már most igyekszik a tudás tárát növelni, mert akit szeretünk, azt meg akarjuk ismerni. Minél jobban ismerjük Istent, minél jobban ismerjük Jézust, az ő tanítását, az evangéliumot, a Szentírást, annál inkább fogunk tudni az ő parancsolatai szerint élni, egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. És ez pedig az életszentség. Az engesztelő élet, a tudatos élet, az mind arra utal, hogy egy közös hivatásunk van, ez pedig az életszentség. Ami két részből áll, szabadulni a rossztól, erre van a bűnbánat, ezért tudjuk letenni a bűneinket, és igyekezni minél több jót tenni, mert a jó az kiszorítja a rosszat. Úgyhogy, hagyj rehabilitáljam az okos szüzeget, nem irigységből nem adtak az olajukból, hanem mert nem tudtak adni. Nem adhattak. Ez mindenkinek a maga dolga, hogy a lámpását mivel tölti el, hogy az életében mit vesz bele, az élete napjait mivel tölti ki. És az Istentől kapott kegyelmet kérjük, hogyha azt kérjük, hogy az ő jelenléte töltse be a mindennapjainkat, akkor lesz olyan az életünk, hogy bármikor tér vissza, akkor égő lámpással mehetünk majd eléje. Hát a mai napon kérjük Szent Margit közbenjárását, hogy hadd legyünk mindig álhatatosak, soha ne felejtsük el, hogy mi a legvégső célunk, hogy az életünket tudatosan tudjuk élni másokért, engesztelve is, felajánlva mindent, ami nehéz, imádságainkat másokért, tisztuló tűzben szenvedő lelkekért, hogy ezáltal egyre közelebb vigyük a másik embert is Istenhez, aki esetleg még nem jutott el a hitre. És nyilván, amikor pedig kell, az életünkkel, szavainkkal tudjunk tanúságot tenni, hogy van miért élnünk. Isten szeret, és ebbe a szeretetbe vár minket, de ehhez meg kell tölteni a lámpásunkat, le kell tenni mindazt, ami nem fér össze a szeretettel. Nem könnyű útra hívott minket Jézus, de örömteli útra, mint ahogy valaki valami nehézséget leküzd, akkor utána sokkal nagyobb az öröme, mint hogyha egész nap csak testpett volna. Kérjük Szent Margitot, hogy imádkozzon értünk az alázatért, legyen bennünk mindig az a szolgálati lelkület, amit Jézus kér tőlünk, hogy aki első akar lenni, az utolsó legyen, másoknak szolgáljon, mert hiszem azt, hogy bármit teszünk másokért, annak ezerszeresét kapjuk vissza a mennyben, és talán ezzel tudunk mi is jellé válni, hogy annak idején a 13. században Szent Margit is jellé vált sokaknak. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.